153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban, Halas Annó sorozatunkban köszöntöm Végső István történész szakértőnket. Szervusz István!
Üdvözlök én is mindenkit!
Az elmúlt alkalmak során gyakorlatilag szinte a Kiskunhalas környéki településeknek mindig évfordulója volt, Fehértó, Zsana, Kelebia. Most nem egy környező településről, hanem egy évfordulós csárdáról fogunk beszélgetni, amit halasiak nagyon ismernek. Miről lesz szó?
Igen, itt a Sóstó csárdára fogunk majd reflektálni. Ugye elvileg ebben az évben 160 éves a Sóstó csárda. Nyilván most én azért próbálnék majd másról is beszélni, nem csak a csárdáról, esetleg a tóról is majd beszélhetünk egy pár szót, illetve hát azt kell mondanom, hogy a Sóstó csárdának, illetve a Sóstónak voltak nagyon komoly virágkorai, reneszánszai, nagy fellendülései és nagyon komoly mélységei. Ezekből is majd néhányat igyekszem kiemelni. Nyilván ezek a beszélgetések arra alkalmasak, hogy így a felszínen így kapargassunk valamit, de nagyon sok mindenben azért nem tudunk belemenni, de én majd igyekszem azért úgy alakítani a beszélgetést, hogy tényleg mindenről tudjunk majd szót ejteni, ami én azt gondolom most, hogy fontos ebben az évfordulóban, amiről majd kiderül, hogy mennyire évfordul.
Igen, itt, ahogy készültünk a riportra, beszélgetésre, mondtad, hogy igazából nem is 160.
Igen, én a 150 éves évfordulóban elég jól be voltam vonva a Pásztortűz Egyesülettel együtt, akkor ugye az egy egész éves, egészen nagy volumenű ünnepségsorozata volt a Sóstó csárdának, rengeteg programmal, rengeteg újszerű programmal, egy-néhány meg is maradt éveken keresztül, néhányat elhagyott aztán később a csárda. És én már akkor is felvetettem, hogy egyébként én nagyon örülök neki, hogy ünnepeljük ezt a 150 évet, de szerintem akkor is 149 éves volt a csárda, és most pedig 159. Ez még csak egy hipotézis, sajnos nincs mindenre időm, hogy kikutassam rögtön, de arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy az a emléktábla, amire mindenki hivatkozik, amire az van fölírva, hogy Kolman István és Neje indított el ugye a Sóstó csárdát, arra egy 1862-es évszám volt felírva. Viszont azt az emléktáblát 1913-ban avatták. Akkor pedig azért avatták, mert akkor azt mondták, hogy 50 éves a csárda. Tehát, hogy nem, valami nem stimmel itt a számok környékén, tehát még egyszer mondom, 1913-ban ünnepelték az 50 éves évfordulóját a csárdának, ami akkor sem volt teljesen igaz, én azt gondolom, hogy ott mindig volt valami épület, lehet, hogy nem mindig csárda, de itt igazából arról van szó, hogy ez az emléktábla, amire mindig vissza-vissza utalgatunk, ez gyakorlatilag csak a Kolman házaspárnak ad emléket. Valójában ott valószínűleg volt csárda, volt élet, de valahogy ők maradtak meg, ők indították el azon az úton, amin kellett. Egyébként a református egyházé volt az épület, tehát tőlük bérelte gyakorlatilag a Kolman házaspár. A Kolmanék egyébként Moson vármegyéből érkeznek, nem tudjuk még pontosan, hogy milyen körülmények között és hogyan, de ők már bérelnek kocsmát, vendéglőt Kiskunhalason. És később jön ez, hogy ők elkezdik bérelni ezt a csárdát, amit helyenként hívnak Sóstó Halász csárdának is egyébként. Sok a probléma. Sok a probléma, az egyházzal is van egy kis vita, pénzügyi természetesen mindig, aztán meghal a Kolman, 22 év után, miután bérlik, akkor az özvegyel vannak vitái az egyháznak, mindig pénzügyi a probléma természetesen, aztán pedig más bérlők kapják. Hát itt folyamatosan adják egymásnak a kilincset a bérlők, tehát én nem nevezném egy ilyen hatalmas nagy fellendülésnek az, hogy 20 évig talán rendben volt a Sóstó csárda ügye. A valódi és igazi reneszánsza ugyanis szerintem nem csak a csárdának, vagy nem is igazán a csárdának, hanem a már nagyon elfeledett sóstói szállodának, illetve kádfürdőnek, bőszfürdőnek, fürdőnek volt valójában. Ezt viszont a kolozsvári kis család indított el, az konkrétan a századfordulón, tehát az 1900-as évektől kezdve, és akkor indul ez be valójában. Azt már lehetett tudni Molnár István tisztifőorvosnak köszönhetően, hogy ez egy gyógyvíz. Ez egy olyan szintű európai hírű gyógyvíz volt a Sóstó, hogy nekem volt szerencsém, lehet, hogy most már az interneten ez megtalálható, de jó pár éve még én ezt nem leltem meg, hanem egy honismereti szövetség által szervezett akadémián láttam egy térképet, ahol a Kárpát-medence gyógyfürdői voltak feltüntetve a dualizmus korába. Na most a Dunatisza közén nem nagyon volt egyébként másik gyógyfürdő feltüntetve, szinte csak a Halasi, meg talán Palics. Most ugye látjuk azt, hogy gyakorlatilag kell menni 30 kilométert, és van egy gyógyfürdő, vagy valami wellness, vagy hasonló. Akkor a dualizmusban ez egy kiemelkedően fontos dolog volt, és azzal, hogy itt volt a vasút, onnantól kezdve a nagyobb városokból, főleg Budapestről nagyon sokan érkeztek ide erre a területre, pont azért, mert gyógyvíz. Akkor a vasútállomásról külön autóbuszjárat járt ki a Sóstóhoz. Úgyhogy én erre is felhívnám a figyelmet, hogy a kolozsvári kis családdal is kell egy kicsit foglalkozni, nem csak Polmanékkal.
Egyébként tulajdonképpen nekem ez Isten igazából akkor vált ismerti, amiről beszélsz, hogy itt kádfürdő volt, gyógyfürdő volt, szálloda volt, egészségügyi szolgáltatások voltak, és hogy rengetegen jártak Budapestről, a Hambalkó Magdolna által készített makett, városmakettben jelent meg, és gyakorlatilag én számomra ez addig nem is volt ismert. Nagy büszkeség tölti el az ember szívét, hogy ma, amikor tényleg, ahogy mondtad, 30 kilométerenként van egy fürdő, hotel, stb., hogy azért ebben a korban, a századfordulón ez egy ilyen nagyon exkluzív hely volt. Egyébként maga a Sóstó, vagy pedig a strandfürdő területén lévő tavakról beszélünk, vagy konkrétan a Sóstóra épülő szálloda, és ott volt ez a szolgáltatás.
Nem, ez konkrétan maga a tó, tehát ami mai napig is megvan, az gyógyfürdő volt. Ez sajnos ugye mára elveszítette szerintem ezt a gyógyhatását, különböző potrások, szennyezések miatt valószínűleg ez a gyógyhatása már nincsen meg, de akkor egyértelműen kimutatható volt, és ez egy nagyon nagy dolog volt egyébként, és ki is használta a város, én azt gondolom, tehát kihasználta egy család ezt a lehetőséget, és nem az, hogy csak kihasználta, hanem valóban fejlesztések voltak, és vitték a hírét ennek az egész dolognak, tehát valóban jöttek Budapestről, nagyobb városokból, tehát ez egy tényleg monarchia szerte, vagy hát, hogyha nagyon nagy képre akarunk venni, akkor Európa szerte híres gyógyfürdő volt gyakorlatilag, úgyhogy erre is föl kell hívni a figyelmet. Ez annyira ugye nem kötődik a csárda történetéhez, vagy nem feltétlenül csak a csárdáról szól, de erre azért azt gondolom föl kell hívni a figyelmet. Ami nagyon fontos, hogy egyébként meg problémák meg mindig voltak, tehát azt gondoljuk, hogy Sóstóval csak a mai kor emberének vannak problémái, meg csak a rendszerváltás körül kezdődött el ez az egész probléma, ez nem igaz. Már a dualizmusban születnek cikkek, már a két világháború között is születnek cikkek, hogy hát ez a tó, ez haldoklik, ezzel csak a baj van, nem is olyan jó náttermő terület, itt jönnek a madarak, abból nagyon sok van, azok mind megeszik alatt. Ugye most elsősorban horgásztóként használják ugye a Sóstót, tehát hogy ez az elsődleges funkciója. Egyébként 1962-ben teljesen ki is száradt. Tehát volt egy olyan időszaka, amikor nem is volt gyakorlatilag Sóstó. Ugye Ternyák Jendő nagyon sokat foglalkozott még, említsük meg, mint ugye természetfotós, vagy természetjáró, vagy természethez igen közel álló szakértő. Ő nagyon sokat foglalkozott ezekkel a dolgokkal és ott a környezetével. Úgyhogy ez egy nagyon fontos hely egyébként minden szempontból, tehát természetvédelem szempontjából is, természeti értékek szempontjából is. Én nem értek annyira ezekhez a dolgokhoz, de ugye van még, azt hiszem, hogyha van benne, talán még húsevő növény is van ugye a Sóstóban, vagy Sóstó környezetében, vagy van ez a nádipóc, meg a réticsiga, ezeknek valami 100 000 forint az értéke, vagy legalábbis még egy 20 évvel ezelőtt ilyen értéken volt. Tehát, hogy nagyon komoly értéket képvisel egyébként a Sóstó, hát vigyáznunk kellene rá egyébként, de 100 évvel ezelőtt is ez volt a problémája a Halasi embernek, hogy vigyázni kellene rá, vagy valamit tenni vele, vagy inkább lecsapolni az egészet, mert voltak ilyen tervek is, akár a két világháború között, akár később is, hogy le kell akkor csapolni, hogyha nem tudunk vele mit kezdeni. És hát akkor ugye arról nem is beszéltünk, hogy utána, 45 után jönnek a szovjetek, és ugye beleeresztik a gázolajat, ugye közel volt ugye a szovjet laktanya, és akkor emiatt is van egy komoly problémája a tónak onnantól kezdve. Azt ugye ki kellett kotorni, nem biztos, hogy sikerült a kitkotrás, ugye akkor vannak próbálkozások, hogy megnyitják a strandfürdőt, de hogy akkor szennyezett a víz, mégse lehet abba fürdeni, úgyhogy hát vannak ilyen gondok, bajok, de itt igazából a csárdáról kellene majd beszélnünk, és majd még szerintem visszatérünk akkor erre.
Így is van. Jöjjön most egy kis zene, pihenjenek a hallgatók, és ahol a jó leső érzéssel dőjenek hátra, ha éppen megtehetik, hogy nagyon büszkék lehetünk, hiszen ma ez a viszonylag picike tó, és Hát úgy nem gondolnánk, hogy a monarchia korában, a századfordulón ez egy jegyzett, térképen jegyzett és nagyon-nagyon látogatott gyógyfürdő, szálloda volt. Nyilván köszönhető annak a sok-sok munkának, amit itt például a kis család belefektetett, ugye, anno. No, jöjjön a folytatás a Sóstó csárdáról, illetve hát most a Sóstóról beszélgettünk idáig, most egy kicsit a csárdára fogunk kanyarodni, Végső István történész szakértő segítségével, maradjanak velünk. Hamarosan folytatjuk zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai nagyon izgalmas beszélgetésünket a Sóstó csárdáról, illetve a Sóstóról magáról. Beszélgettünk Végső István történész szakértőnk segítségével. Halasan a sorozatunkban ez a téma, azt gondolom, hogy szinte mindannyiunknak van kötődése, vagy a tóhoz, vagy a csárdához. Ugye 160 éves évfordulóját írja a csárda, amely talán 159 inkább. Indította ugye a Kolman házaspár, ugye van egy emléktábla, de hát nyilván előtte is volt csárda. Egy kicsit azt ígértük, hogy a tóról beszélgettünk eddig, amire nagyon büszkék lehetünk, és hogy miért, akik nem voltak velünk, hallgassák meg az előző beszélgetés részletünket, akár ismétlésben. Szóval a csárdáról mesél nekünk, egy picit tisztázzuk már azt, hogy mitől csárda valami.
Gyakorlatilag egy vendéglő, ami a pusztában van, ez ugye jól jelzi, hogy ez azért jócskán a város határán kívül volt gyakorlatilag. Nekem van egy hipotézisem, szerintem nem csak az enyém, hogy egyébként a pusztában lévő ilyen csárdák, azok sokszor eredetileg helyenként, pont azért, mert ilyen vastag faluak, nekem gyanús, hogy eredetileg ott templomok voltak. És ezekre építkeznek rá. Tehát amikor egy település elpusztul, akkor leggyakrabban egyébként, ha végig gondoljuk, biztos, hogy a templomból marad a legtöbb, mert az a legvastag falu, az van a legjobban megépítve, és arra lehet rátelepülni. Vagy azokat a téglákat, vagy azokat a építőanyagokat fel tudják használni a csárda építők a pusztába, vagy magára erre rá is épülnek. Ugye, hogyha belegondolunk, a Sóstó csárdának az a boltozata, az a bolt íve, ami ott belül van, ugye a régi épületen belül, hát az is inkább egy ilyen templomra emlékeztet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kitűnő, egy remek, egyébként pont ezért is lett műemlék, ezt ne felejtsük el mondani, hogy egyébként egy országosan védett műemlék, ugye a Pásztortűz Egyesület, illetve a Halasi Vállalkozók Klubja helyezett el ezzel kapcsolatban emléktáblát. Tehát, hogy ez egy országosan védett műemlék, és az is kiemeli, hogy itt főleg ez a bolt ív, ez a boltozat az, ami kitűnően meg van építve. Tehát, hogy ez is egy kicsit azért gyanús nekem, hogy templomból csárda, aztán csárda elpusztul, akkor lehet belőle persze templomot is építeni, hogyha ott fellendül az élet. Úgyhogy nekem mindig ezek ilyen gyanúsak, tehát hogy ezek ilyen külterületi részek, és hát hogyha belegondolunk, azért 200-300 évvel ezelőtt, ez azért a Városmagtól igencsak távol esett ez a terület. Tehát, hogy ez nem a várossal volt összenőve, ez egy külterületi vendéglő, így ezáltal csárda. Tehát, hogy szerintem így is, vagy így lett meg ez a név is ezáltal. És hát ugye Halász csárdának is mondogatták talán, tehát ez is jól mutatja, hogy a tó közelsége miatt elsősorban a halételekre specializálódott mindig is, és ezzel is hirdették, tehát a két világháború között is elsősorban a halászlé, vagy a sült halak, illetve a cigányzene miatt hívogatták ki az embereket. Ugye a cigányzene is megvan még, azért halételek is vannak, szokott csatlakozni a Sóstó csárda ezekhez a hallapokhoz is, úgyhogy ilyen szempontból azért a hagyomány ápolás, vagy hagyományőrzés az még megvan a 100 évvel ezelőtti időszakhoz képest is. És hát a református egyháznak az épülete, és hát onnan bérlik. És a Kolman családról ugye beszéltünk, kolozsvári kis családról részben ugye már beszéltünk, ugye a kolozsvári kis családból a fiatalabbik, az ifjabbik Kolozsvári Kis István az, aki megírja gyakorlatilag így a Sóstónak, Sóstó csárdának, Sóstó fürdőnek a történetét. Sajnos csak elsősorban kimásolgatta az idős a régi újságokat, de ezzel is nagyon sokat segített nyilvánvaló módon, mert van egy rálátásunk, de ő nagyon ilyen kolozsvári kis szempontú írást tett le az asztalra, tehát ő mondjuk így a 45 utáni korszakkal nem nagyon foglalkozik, hogy igazából neki úgy tűnik, mintha onnantól kezdve ott meg is szűnt volna az élet, amit tudjuk, hogy nem igaz. Tehát, hogy működött azért ez a csárda, és ráadásul 1960-as évektől kezdve ilyen TS meg állami gazdasági működtetésbe kerül jó ideig. Tehát először nagyon érdekes nekem, hogy A Kunfehértói Állami Gazdaság kezdi el működtetni az 1960-as évektől. Aztán ugye tudjuk, az állami gazdaság ugye gyakorlatilag becsődöl, és egyesül a Kiskunhalasi Állami Gazdasággal, de aztán később a Vörös Október TSZ-hez kerül a Sortó Csáma üzemeltetése, majd pedig a Kunép az, amelyik ugye kvázi beszáll ebbe az üzemeltetésbe, ők kezdenek el egy komolyabb fejlesztést az 1980-as években, majd pedig jön a rendszerváltás, jönnek a vállalkozások, magánvállalkozások, és ugye nem kerülhetjük el, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugye Gulyás József az, aki egy újabb lendületet ad, tehát a Gulyás család kvázi egy újabb lendületet ad ahhoz, hogy most büszkék lehessünk gyakorlatilag a Sóstó csárdára, és szeressünk oda kijárni. Én azt gondolom, hogy ez erre mindenféleképpen fel kell hívni a figyelmet. Itt mindig egy jó vállalkozói érzékkel rendelkező család az, aki fellendíti gyakorlatilag a Sóstó csárdát, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert nagyon fontos programok valósultak meg ott, tehát hogy próbálták egy ilyen gasztrokulturális központtá is tenni, én azt gondolom, a Sóstó csárdát, mert nem csak arról van szó, hogy egyfajta étkeztetés zajlik ott, hanem azért ők próbáltak programokat szervezni, és szerveznek is, gondolom, még mindig. Mi a Pásztortűz Egyesületben régebben többet vettünk részt ezeken a programokon, amikor hívtak minket, és bevontak minket ezeknek a szervezésébe, ugye itt akár a Gulyás Fesztivál, akár ugye magát a Sóston lévő húsvéti locsolkodást, azt meg konkrétan mi szerveztük oda, ugye, de voltak a kézműves foglalkozásaink is, vittünk ki oda a pásztortűzestét is, de a burgonya napok kapcsán is kezdetben mi be voltunk vonva a szervezésbe. Én azt gondolom, egy nagyon jó helyszín és szerethető központja, gasztrokulturális központja gyakorlatilag Kiskunhalas városának.
Ez egészen biztos. Én azt gondolom, hogy egészen különleges az elhelyezkedése, hiszen a Sóstóval magával összeér, és egy gyönyörű alföldi ligetes rész, amely, hát nem tudom, hogy régen, de hogy most ugye állatok is, a többi, tehát hogy valóban egy olyan parkos, gyönyörű részt biztosítanak, amiben az ember igazán egy nagyon szép alföldi csárdában és helyszínen érzi magát. Egyébként az lenne a kérdésem, hogy maga a csárda funkciójába annak idején beletartozott-e például az elszállásolás?
Persze, természetesen. Sőt, hát ugye lóváltóhelyek is voltak általában a csárdák, tehát hogy ugye istálló is tartozott hozzá, tehát ilyen szempontból is gyakorlatilag ezek a hagyományok ezek megmaradtak, tehát hogy postakocsitól kezdve magán lovaskocsin át minden leállt ott, és hát ugye tudtak új lovat kérni, tudtak szállást adni, és volt is erre igény természetesen. Iszonyatosan jó információ szerzőhely is volt-e, mert hát ott aztán mindenki megfordult, főleg, hogyha egy kicsit azért mondjuk közelebb volt a pusztához, hát akkor ott már a pásztorok is informálódtak, és ők is adtak át információt. Ugye a betyárok nagyon szerették, mert ők aztán mindent megtudtak akkor a városról, a környékről, a külterületről, de hát az egyszerű polgárok számára is mindig egy nagyon jó hely volt ilyen szempontból is. Egy jó kocintás, egy jó információcsere, és akkor már is jobban.
Igazából kisebb falvakban, amikor biciklizünk, nagyon szeretünk a kocsmákba betérni egy-egy kávéra, üdítőre, kis fröccsre, és ugyanez a funkciója mai napig is megvan ezeknek a kis söntéseknek. Néhány beszélgető tár segítségével Facebooktól gyorsabban áradnak az információk, tehát ez nem véletlen, hogy nagyon szerették régen is. Mikor került, ugye említetted, hogy a református egyház tulajdona volt, és a Kolman házas pár, akitől eredeztetjük ezt a 160 évet, onnan bérelte még, mikor került ki az egyház tulajdonából, ezt lehet-e tudni, gondolom, igen.
Én biztos vagyok benne, hogy az államosítások idején, tehát 45 után kellett, hogy átkerüljön, és hát valószínűleg így szépen lassan így egymás kezébe adták a termelő szövetkezetek, ott volt neki. Nagyon sok helyen tapasztaltam azt, hogy ilyen régi vendéglők, régi csárdák pont az ilyen funkciót nagyon jól be tudták egyébként tölteni. Termelő szövetkezeti irodák lettek belőle, stb. Mert az emberek ismerték, tudták, és akkor ott könnyebben meg lehetett ezt beszélni. Hát ezt még föl kell deríteni, még egyszer mondom, hogy a kolozsvári kis tanulmány az elsősorban a 45 előtti időszakot tárta fel. Ez még feltárásra vár, hogy ennyire pontosan tudjuk azt, hogy mikor cserél gazdát, és kinek a tulajdonába kerül. Ugye ott 45 után van egy ilyen borzalmas időszak, mert hát A szovjet katonák ugye azt a területet is tönkre teszik, tehát hogy emiatt kell a szállodát is, meg a fürdő részt is, a kádfürdőket elbontani, mert gyakorlatilag tönkretették azt a területet. Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból, amiről beszélünk, hogy 45 előtt milyen szép volt, és egyébként képeslapokon, fotókon is az látható, hogy milyen gyönyörű, parkosított, nagyon szép szállodaépülete volt annak a területnek, hát ezek 45 után megszűnnek nagyon gyorsan.
Ezeket hogy képzeljük el? Tehát nekem egyre romantikusabb elképzeléseim vannak erről, hogy kádfürdő, jártak ide, wellnessre mondhatni mai kifejezéssel, mindenfelől, fővárosból, monarchia területéről akár. Szóval ez hol volt ez a szálloda, ez a kádfürdő, amit hát az orosz katonák úgymond tönkretettek?
Hát ez gyakorlatilag ott volt a csárda környékén, tehát ez a csárda környékén kell elgondolni, amit mondasz is, hogy ez a parkosított terület, csak nyilván sokkal nagyobb volt, hogyha jól emlékszem, akkor egyébként magához a csárdához egy 6 hold tartozott. Tehát egy 6 holdas terület volt gyakorlatilag, és ezen a területen kell nagyjából elképzelni ezt a fürdőrészt.
Értem.
És a szállodát is természetesen, meg volt teniszpálya is, tehát nagyon szépen ki volt építve, és a kor gyakorlatilag polgár életmódjához volt alkalmazkodva minden szempontból ez a terület.
Istenem, milyen csodás lehetett, milyen klassz lenne egy néhány perc erejéig belelátni abba a világba. Hány főt foglalkoztattak, vannak erről esetleg adatok? Tehát, hogy mekkora volumenű épület, szálloda komplexum és fürdő lehetett?
Biztosan nagy volt, ezt ugye a térképen is ábrázolja a kolozsvári kis tanulmány, tehát, de azért nem kell mondani, hogy most itt több száz főt el tudtak hirtelen szállásolni természetesen, de nyugodtan lehet itt ide érkezni. Ugye itt a szállásolások azért más módon is működhettek, tehát tudtak házaknál is elszállásolni, stb. Tehát azért meg tudták oldani ezeket a helyzeteket.
Értem. Így befejezésül mondtad, hogy még a tóról esetleg szívesen mesélnél, vagy van még olyan információ, amit érdemes lenne megtudnunk?
Igen, hát itt a tóval kapcsolatban én elsősorban, amit már elmondtam, ahhoz azért hozzá kell tenni, hogy azért mindig próbálkozik azért a mindenkori városvezetés azzal, hogy ugye ott egy parkerdő létesüljön. Ugye a kilátót 2000-ben adták át, szerintem az is egy viszonylag jó kezdeményezés volt ugye Székely Tibor tervei alapján. Én azt gondolom, hogy mindig kell kísérletezni azzal, hogy ott azt a területet valahogy rendbe hozzák, és rendbe tegyék, és ne tegyék tönkre. Tehát elsősorban erre szerettem volna kitérni, illetve arra, hogy azért az a hipotézisem, hogy templom, csárda, templom, tehát hogy ezek a folyamatosságok, ez azért nem teljesen butaság, hiszen azt is tudjuk, hogy ott már az őskorban, illetve az ókorban, illetve később a középkorban is éltek, tehát ott van az Árpád-kori halom, a zöld halom is ott van, amit ugye a Városvédő Egyesület jelölt meg, van itt egy ilyen turulos kis szobor, ami jelzi ezt. Tehát ott volt élet, volt valószínűleg település, tudjuk azt, hogy nagyon sokszor az emberek főleg vízhez szerettek letelepülni, tehát hogy ilyen szempontból is egy nagy kincsünk gyakorlatilag ez a terület. Erre szerettem volna még kitérni így a tó kapcsán.
Hát én azt gondolom, egész másként fogok én legalábbis arra biciklizni, illetve ellátogatni akár a csárdába. Én azt gondolom, hogy csodálatosak ezek az információk, és ismét nagyon büszkék lehetünk, és beleláthattunk a történelemnek egy igen nagy darabjába. Köszönjük szépen a segítségedet, szakértői segítségedet ebben.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső Istvánnal beszélgettünk, szakértőnkkel, történészünkkel, aki ugye többször elhangzott, hogy a Pásztortűz Egyesületnek is vezetője. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A Sóstó csárda történetéről és a Sóstó történetéről beszélgettünk Végső Istvánnal. Köszönöm, hogy velünk voltak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.